Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Megkapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 10 perckor folytatódik a Millás reggeli műsor folyama itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral
és Mihálovics Andrással.
Remélem nem okoztam marad, illetve smici halláskárosodást,
meg nekem nem.
Jó, 0630-as, 6-os, 98-0, 98-0, öncsétek teli üzenettel, SMS, WhatsApp és Viber falunkat, hadd küzdjön vele Ács Gábor, egy kicsit dolgozzon ő is meg a pénzért. Ma reggel, akik azt nehezményezik és gúnytájvává teszik, amit én mondtam a gladiátorokról, például az, hogy persze majd Nero odaintegetett a játékok, vagy a játékok főszervezője odaintegetett Nero császárnak, hogy ne tessék már kivégezni ezt a gladiátort, mert holnap igazol a Juventus. Nyilván nem volt ilyen, de annyira drága volt egy ilyen kivégzés, hogy, és nyilván nagyon kevesek, csak Nero császár engedhette ezt meg magának, hogy ilyet csináljon. A másik meg, hát hogy ez így fel volt építve, és nagyon jól és szándékosan fel volt építve, mert hogy annyira vérgőzösek voltak a cirkuszi játékok, meg az arénában a játékok, hogy a végére, amikor már az igazán képzett harcosok, nem tudom, 30-40 nap után mérték össze egymással a tudásukat, akkor már nem volt olyan vérszomjas a közönség, hiszen a sima kivégzések, meg a állatküzdelmek, meg ezek a vérszomját a népnek csillapították, úgyhogy tényleg arra figyeltek, hogy milyen fantasztikusan küzdenek a felek, és ez ilyen nagy áhítatot okozott, úgyhogy a Primus Palus nevű vezér küzdelem az általában nem vitte el egyik felet sem, nem esett áldozatul egyik félnek sem. Hogy felvezettem a mesélőt?
Várjál, most ha mindenki nyomja a kedvenc veszőparipáját, akkor én is még ide bígyeztem.
De hogy jön ide a joghurt?
Hát úgy, hogy a te veszőparipád után hallgatok, folyamatosan fölhomályosítanak engem itt erről, hogy a saját márkás tejtermékeknél ez hogy működik. Az a hallgatók azt írta, hogy azért volt váltás a kis kedvenc saját márkás joghurtomban, mert hogy magyar beszállítóra cserélte a Lidl a külföldit, az nem igaz, mert közben megtaláltam az újon is németországi, vagy német székhelyű gyártó szerepel. De egy másik hallgató meg elküldte, hogy például a Zott is, mint neves gyártó, neki is van ilyen almárkája, ahol saját márkás cuccokat gyárt, tehát ilyen Aldis beszállítóként, tehát gyakorlatilag ott is a Mészani márka alatt lehet abszolút ott által gyártott, valószínűleg pont ugyanolyan joghurtokat kapni és küldött erre
például. Biztos, hogy nem.
Egy tök érdekes piac.
Biztos, hogy nem ugyanolyan. Én erről írtam egy részletekben menő cikket, hogy hol éri meg a kereskedelmi márkákat gyártani, és nem kannibalizálja-e a márkákat, azért a kettő nem ugyanaz.
Nézd, akkor viszont maradjunk az élelmiszeriparnál, a PIK meg a Herz által gyártott csemege és paprikás szalámi, ami az összes láncban kapható, csak elveszik a sok között, az pont ugyanaz, mint amit ők saját legalábbis az kifinomult ízlelő bimbóimmal, meg letesztelve arra jutottunk, az pont ugyanaz, mint a Herz csemege szalámi, tehát a saját márkásba kétharmad áron az tök ugyanannak tűnik. De arra jutottál, hogy nem? Hogy abban valami változtatás?
Szerintem változtatnak abban. Hát, lehet, hogy nem a legjobb nem minőségű, nem tudom, túlérlelt, kevésbé érlelt, nem tudom.
Aha.
Na jó, nyilván okay. Nem fogják elárulni a részleteket, mert akkor nem fogod megvenni a saját márkás és vagy a igazi márkás, de majd akkor egyszer egy szakértővel.
Egyszer a te rovatodba is beférhet majd, úgyhogy
be, mint róla. A síz, de ne vegyük már el Katona Csaba kenyerét.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Itt van Katona Csaba történész, Hajnau első áldozatáról lesz szó, és hát az nem is a már megszokott októberi időszakhoz kötődően, hanem Hajnau idézőjelbe tett vérzivataros tevékenységet már jóval korábban elkezdte, amit én nem gondoltam, mert megint egy olyan lapját ütjük fel a történelemkönyveknek, amelyekről kevesen tudunk.
Van jobban utált figurája a magyar történelemnek? Mármint ugye a magyarok általában így, ahogy elképzelik,
hogy... még lehet.
Ki az, akit annyira utálnak a magyarok? Mármint így.
Érdekes egyébként, hogy tök furcsa ez, amit
de
a Gábor...
talán tényleg nem.
Amit a Gábor mond, az tök furcsa, mert ugye Hajnaú, és ugye Aradi 13-ak, és megtorlás, stb. Pedig a jó öreg Batukán, vagy éppen a jó öreg Szulajmán jóval nagyobb károkat okozott, és nem nagyon van benne a magyar közbeszédben az, hogy ez a szemét Batukán, hogy a Szulajmán szultánra rogyna rá az ég. Egyébként képzeljétek el, hogy én akartam csinálni magamnak egy pólósorozatot a magyar történelem fekete lapjairól, ahol ezek a szereplők lenne, hogy egy batukános póló, egy szulajmános, egy hajnaus, és így váltogatnám, hogy kíváncsi lettem volna, hogy leesik-e az embereknek, hogy ez itt mit akar szimbolizálni. Mindegy, nem akarom ellopni a sót Csabától, úgyhogy miért van ez a Hajnaú közgyűlölet tárgya?
Szerintem összetett a probléma, de egyrészt közel van a dolog. Tehát ez nem annyira régi történet, mint akár a Szulajmán, akár Batukán. A másik, hogy általában a nemzeti közemlékezet, és most bocsánat, hogy pici szakmázni fogok, az úgy működik, hogy a nemzetnek megvannak ugyanúgy a leosztott szerepei a nemzeti mitológiáknak, mint mondjuk egy vallásnak. Tehát vannak hősök, vannak árulók, vannak mártírok. De a Gerő András közelmúltban elhunyt kollégám fogalmazott úgy, hogy Batthyány Lajos miniszterelnököt foggyul ejtette az a tény, hogy ő az első magyar miniszterelnök, és hogy kivégezték, mert őt a nemzeti emlékezet mártírjaként tiszteljük, és a legritkább esetben fókuszálunk az életére, hogy hogyan lehetett ő a miniszterelnök, hogyan lehetett ő egy olyan csapatban a vezér, ahol ott volt rajta kívül egy Deák Ferenc, egy Széchenyi István, egy Kossuth Lajos, egy Ötvös József. Megint másokat a abszolút hőszerepére kárhoztatunk, a szó legjobb értelmében ezt a kárhoztatunkat. Tőlük elvárjuk, hogy tökéletesek legyenek, miközben nem lehettek azok, ilyen például Kossuth Lajos. És megint mások pedig az abszolút negatív szerepet kapják. És aztán ezt így évről évre, ahogy erősítgetjük, ez ugye újra és újra termeli magát az az értelmezés, hogy ki az abszolút rossz, vagy ki az abszolút jó. Hajnaú kapcsán csak két gondolat. Hát a kivégzésekben legalább olyan fontos szerepe volt mondjuk Félix zu Schwarzenberg herceg miniszterelnöknek, vagy Franz Kempen von Fichtensteinnak. Na most az ő nevüket már nem
hát is hallja.
Na erről van szó. Tehát ugye Hajnaú vitte el a balhét, félrejét és ne essék, sokat tett érte.
A döntést kihozta konkrétan?
Szabad kezdet kapott például a Aradon. Az volt a jogszokás, hogy fölterjesztik a kivégzendők névsorát az uralkodóhoz. A nagyon fiatal Ferenc József levélben arra utasította Hajnaút, hogy a kivégzettek névsorát szeretné látni. Uh-huh. Tehát innentől kezdve eljutunk oda, hogy hogyan történhetett meg, hogy ilyen korán, 1849. június 5-én volt egy áldozata. Visszatérve egyébként Batukánra, meg Szulajmánra, ugye velük kapcsolatban mindig elhangzik, hogy jó-jó nagy kárt okoztak, de nagy uralkodók voltak, meg hogy a másik nemzetnél pozitív emlékezetük van. Én nagyon kíváncsi lennék, ha mondjuk Hajnaúról forgatnánk az osztrákok egy sorozatot, Hajnaú címmel, vesd össze Szulajmán, akkor az olyan sikeres volna Magyarországon. Erről nem vagyok meggyőződve.
Hát ezért nem értettem a Szulajmán sorozatot sem. Hogy imádjuk azt az embert, aki gyakorlatilag a országunk bajaiért elsőként, mert ugye a tatárjárásból legalább talpra álltunk, de a Szulajmán féle hódításból, ami egy ilyen világbirodalom volt, ott nem nagyon sikerült.
Ugye egy olyan országban vagyunk, ahol állandóan azt halljuk, hogy minden rosszat a nyugatnak köszönhetünk, és minden jót a keletnek, sem bejelezném 1241 tatárjárás, aztán a 150 éves török uralom, a szovjet megszállás, tehát lehet,
hogy ezt érdemes volna. Az orosz intervenció 1849-ben.
Ezt lehet, hogy érdemes volna átgondolni, de ez meg egy másik adás témája lehetne.
Na, de térjünk rá egy olyan hősre.
Hajnaúnak volt keresztneve is?
Julius. Jó, Julius, okay. Julius von Hajnaú.
Annyira nincs benne.
Csak általában Julius Jakob von Hajnauként szokott szerepelni, de ha jól tudom, ez a Jakob, ez igazából nem állja meg a helyét, tehát Julius von Hajnaú.
Okay.
Na, egy olyan hősre, aki meg tényleg hős volt, és még viszonylag nem is olyan ország és hadjáratok sorsát megfordító hőstettet hajtott végre, mégis áldozatul esett a saját kitartásának és cselekedetének, és hát nem nagyon ismerjük a nevét, ugye Mennyászki László honvédtisztről van szó, és mit adott nekünk a Mennyászki család, először ezt tisztázzuk, mert ez is némi zavart szokott okozni, hogy például őróla azért nem tudunk, mert van egy híresebb festő rokona, ugye?
Konkrétan
és a Mennyászki Cézár is ugye híresebbé vált a szabadságharc.
Mennyászki Lászlót talán 80-as években ismerték viszonylag jobban Magyarországon, ami nem a festőt, hanem a honvédtisztet, mert ugye akkor készült el a Mint oldott kéve című film, ami alapvetően a testvére, Mennyászki Cézár életére fókuszált, de az ő kivégzése is megjelenik ebben a filmben meglehetősen plasztikusan. pontosan. Tegyük a helyére a családot, ez egy bárói család, és hogyha a családi szálakat szét akarjuk bogozni, akkor azt látjuk, hogy van három testvér, Mednyánszky László, Mednyánszky Cézár és Mednyánszky Ede. Ők mindhárman 48-49-ben ott harcolnak, beleértve Cézárt is, tehát a egyházi szolgálatot teljesítő fivért. Hármuk közül László haláláról mindjárt beszélni fogunk, Cézár az emigrációban lesz öngyilkos 1857-ben, hosszú élet egyedül Edének adatott meg, aki Magyarországon gazdálkodott, ha jól emlékszem, 1895-ben bekövetkezett haláláig, és az ő fia, az a Mednyánszky László báró, tehát a nagybátyának a névrokona, aki aztán neves festőként vonul be a magyar művészet történetbe. Nagyon fontos vele kapcsolatban megemlíteni, hogy arisztokrata származása ellenére egy mélyen humánus, a kiszolgáltatókkal, a szegényekkel, a társadalom peremén élő emberekkel érzett nagyon erős közösséget, illetve az élete vége felé pedig a háború frontvonalán teljesített szolgálatot, megörökítette a háború rettenetét. Ha volt mélyérzésű pacifista ember, az ő volt, és a kiszolgáltatottságának, a magányosságának pedig egy másik oszlopa volt az, hogy a saját neméhez vonzódott, amivel ebben az időben transzparens módon nem lehetett előállni. Tehát látnivaló, hogy egy látszólag nagyon egyszerűnek tűnő életút bárói családba születik, hobbiának élő festő mögött micsoda emberi drámák és mélységek húzódnak meg. De alapvetően a nagybátyáról szeretnénk beszélni. Mit kell róla tudni? Ugye 1849. június 5-én vesztette az életét, felakasztották Pozsony mellett a Szamárhegyen, Gruber Fülöppel, a bajtársával együtt. Na de hogyan jutott el idáig, nem egészen 30 éves korára? Ugye 1819. június 15-én, más források szerint 26-án született, igazából ezt nem tudjuk pontosan megmondani, Beckó várában látta meg a napvilágot, bárói família, de nem túl tehetős família. Tehát alapvetően neki nem adatott meg az a fajta léha arisztokrata életvitel, hogy azt csinál, amit akkor már a birtokai eltartják. Egyébként kiváló végzettsége volt, Olmützbe, illetve Tulmán képezte magát katonának, illetve Magyar Óváron pedig elvégezte ezt a gazdasági iskolát. És innentől kezdve, miután rövid ideig szolgált a testőrségben, és itt nagyon jó barátságot kötött Görgei Artúrral, ami azért befolyásolta az ő későbbi pályáját, nos, 1840-ban visszavonult. Gondoljunk bele,
Mint Görgei,
pontosan, 27 éves fiatalember, megnősül.
Leszolgálja a katona idejét, akkor gazdálkodjunk, vagy kezdjünk pontosan valamit az életünkben.
Megvan a végzettsége, nincsen háború, fiatalen megnősül, Majláth Máriának hívják a feleségét, és 1848-ban megtörténik ugyanúgy, mint Görgeivel, visszaáll a szolgálatba, bajban van a haza, akkor neki lépnie kell.
Egyértelműen hazafias szempontok vezérlik, hogy reaktiválja magát a katonaságnál?
Mind a három fivért. Tehát ez teljesen egyértelmű. Van egy olyan helyzet, amikor szükség van a képzett katonákra. Ugye gondoljunk bele, hogy Batthyány Lajos miniszterelnökként micsoda elképesztő munkát végzett a honvédség megszervezésével. Tehát itt mondtam ugye, hogy Batthyány kapcsán mindig a halálát emlegetik meg az első miniszterelnök, az, hogy ő az első miniszterelnök, de az a félelmetes munka, amivel egy ütőképes sereget tudott teremteni 1848 őszére, az mindennél jobban mutatja azt a gyakorlatiasságot, ami egyébként Batthyányt jellemezte. Na, de nem Batthyányról beszélünk. Visszatérve a Mednyánszky Lászlóra, az a helyzet, hogy egy ideig délvidéken harcol, tehát kiveszi a részét a Nesztese fronton való háborúból, de egy idő után a hadmérnöki képességeit veszik elő.
Egyébként ő a hadmérnökként végzett?
Ja, igen, tehát ugye ez a Ulmisszaga túl nezgómat hagyott rajta.
Nagyon furcsálom, hogy ugye ő hadmérnökként végez, meg Görgei is, azt hiszem tüzér tiszt, vagy valami ilyesmi lett, és ahhoz képest meg ugye lám, ilyen haderőnemi parancsnokként emlékszem Görgeire is.
Hát mert hogy ő lett a honvédségnek a főparancsnokat, az lássuk.
De hát, hogy voltak kvalitásai, nem csak a tüzérséghez értett, hanem az egész. Igen. Na, bocsánat.
Csikány Tavás Dandár tábornok barátomat tudom idézni, aki azt mondta, hogy három fegyver nem volt. Voltak a lovasok, azok csak föllenyorgaláztak, a gyalogosok, ezeket lőttük szét, meg vagyunk mi tüzérek. Tehát
ez egy... Képesített lövészként csak a tisztelet miatt nem vágok vissza Csikány tanár úrra. Van ez a haderőnemi rivalizálás, igen.
No, hát ami viszont Mednyánszkyt illeti, vele a következő történt, hogy a hadmérnöki képességére figyeltek föl. Kossuth az, aki konkrétan a Lipótvárba küldi őt. Nevezetesen, hogy erősítse meg ezt a stratégiai szempontból fontos
várat. Lipótvár?
Északon,
felvidéken. Ma már nem Magyarország.
Nem. Viszont ami nagyon fontos, hogy valószínűleg Görgei is ott volt a háttérben. Ezt nem tudjuk tételesen bizonyítani, csak valószínűleg Görgei Artúr sugalmazott, de igazából ennek nincs jelentősége. Annak viszont van, hogy úgy hívják a várparancsnokát, ami mintegy 1500 emberrel védelmezi a várat, hogy Ordódi Kálmán, ő egy 1815-ös születési úriember, és hát kicsit kevésbé bátor, mint mondjuk Medgyászky László, ugyanis folyamatosan fel akarja adni a várat várparancsnokként, de Medgyászky László, illetve az imént általam említett Gruber Fülöp viszont folyamatosan azt mondja, hogy de nem, nem lehet, nem erre esküdtünk fel, a várat meg kell védeni, és meg lehet védeni. Igazából sajnos a nem őket igazolja a gyakorlat, ugye Görgei törekszik rá, hogy felmentse a várat, de erre nem lesz lehetősége, és ennek következtében aztán Ordódi Kálmán február 2-án föladja a várat.
Az ő szerepe az kicsit olyan, mint Móga Jánosé? Mert ugye ott volt egy ilyen zűrzavar, hogy most akkor felesküdtünk a királyra, aki aztán először átmondott, aztán B-t is, és ez ugye zűrzavart okozott a katonáknál, vagy ő egyszerűen csak tényleg nem, be volt ijedve, hogy jönnek jön az ellenség, és ő nem akar ott.
Nézőpont kérdés, hogy be volt-e ijedve. Az A verzió ugyanúgy be volt ijedve, a B verzió ugye a realitás ez volt, de ezt nagyon nehéz megítélni utólag. Egyet tudunk. És van olyan része a működésének, ami szerintem menthetetlen. Az, hogy feladja a várat, az lehetséges, hogy valóban realitás volt. Nyilván az eskühöz való rakaszkodás, miszerint megvédem a várat, pedig Medgyászky, illetve Fülöpnek a morális bázisát erősíti. Ami tény, hogy feladja a várat, ezek után pedig őket elviszik, ugye fogságba kerülnek. Viszont ami nagyon érdekes, hogy amikor perbe fogják őket, és itt válik menthetetlenné Ordódi viselkedése, ő azt vallja, hogy a várat csak azért nem volt képes jóval hamarabb feladni, mert ezt örömmel megtette volna, mert Medgyászky meg Gruber ezt megakadályozták. Tehát szó szerint úgy fogalmazott, hogy terrorizáltak, hogy nem adhatom föl a várat. Na most akkor modellezzük ezek után, mi lesz ennek a vége. Természetesen Ordódi is itt is sújtják némi nemű büntetéssel, néhány évet, ha jól emlékszem, tömlözben tölt, de aztán alapvetően ő éri tovább az életét 1849 után. Ezzel szemben, ami Medgyászky meg Gruber sorsát illeti, az ő sorsuk Hajnó kezébe kerül. Hajnó május 31-ével lesz a magyarországi hadak főparancsnoka, és megszületik a halálos ítélet. Ez a halálos ítélet pedig teljesen váratlan, tehát sem Windisgrész, sem pedig mondjuk Velden nem ítélte meg úgy, hogy ez olyan súlyú vétek lenne, amit ez a két katona, mármint hogy Medgyászky meg Gruber csinált, hogy ezért ki kéne őket végezni. Hajnó azonban meg sem várja, hogy bárki bármihez hozzájáruljon, egész egyszerűen meghozza ezt a döntést, és ráadásul megalázó módon ugye akasztással végezteti ki őket. Na ez történik meg június 5-én a Szamárhegyen. És így lesz Hajnó első két áldozata, az imént említett két úriember, ami teljes döbbenetet keltett akkor, egyrészt a kivégzés módja, másrészt a kivégzés ténye miatt. És innentől kezdve nagyjából lehet sejteni, hogy Hajnó rászolgált a bressai hiéna névre, és hogy nem lehet arra számolni, hogy méltányos, tisztességes elbánásban legyen részük az ellenállóknak. De nyilván Hajnót nem véletlenül nevezték ki erre a posztra. Azt ne vitassuk el tőle egyébként, hogy kiváló hadvezér volt. Tehát most nem, ez nem szimpátia kérdése, a katonai képességeit elvitatni buta dolog lenne, viszont ettől függetlenül egy végtelen, kegyetlen és az ellenfelével méltánytalanul bánó emberről beszélünk, aki Magyarországon, ha úgy tetszik, itt mutatta ki először a foga fehérjét. Van egy legenda arról, hogy amikor Görgei Artúr megtudta, hogy kivégezték Medgyászky Lászlót, akkor levelet írt Medgyászky László édesanyjának, és azt írta, hogy ezért cserébe három osztrák tábornokot fog felakasztatni. Mire állítólag a gyászoló édesanyja azt a választ adta, hogy kérem tábornokor, mondjon le a bosszújáról, nem szeretném, hogy más édesanyja is átélje azt a fájdalmat, amit én. Ez vagy megtörtént így, vagy nem, ugye az ilyen történeteknek ez a sajátosságon nagyon nehéz ellenőrizni, de bárhogy is van, Medgyászky László valóban Gruber Fülöppel együtt a magyar szabadságharc azon vértanúi közé tartozik, akinek az életét Hajnó oltotta ki elsőként.
És nem ismerjük. Mi lett Hajnóval utána?
Hát Hajnó sorsát viszonylag könnyű követni, ugye Hajnó 1849. októberének elején kulcs szerepet játszik a véres megtorlásokban, viszont valami egészen elképesztő, mekkora felháborodás kelt Európa szerte az eljárása.
Na jó, és van egy anekdóta, miszerint beleőrült abba, hogy őt mindenki bántja.
Valószínűleg ez a vágyvezérelt...
És folyamatosan fejfájással küzdött.
Fejfájásai voltak, de ez valószínűleg a vágyvezérelt igazságkeresés, Hajnó nem az a tépelődő típus volt. Ami viszont biztos, hogy rendkívül visszás volt az ő tevékenysége. Ennek a legismertebb történetől Londonban a sörgyár munkásai felismerik a pofaszakálláról, és megverik elég csúnyán.
De ez konkrét, ez tény. Igen. Tehát ugye ez...
Igen. Van emléktábla is.
Igen, ennek van emléktáblája, igen. Ugye az a fajta rendkívül kegyetlen és barbár eljárás, ahogy a magát műveltnek mondó birodalom eljárta a magyar forradalmárokkal és szabadságharcosokkal szemben, ez tényleg Európa szerte felháborodást okozott. Ugye Miklós cár azt a tanácsot adta a fiatal Ferenc Józsefnek, hogy bánjon kegyesen a legyőzöttekkel, ezt Ferenc József nem fogadta meg. Ebben nyilván kulcs szerepe volt Félisztus Schwarzenbergnek, akit ugye halovány vámpírnak nevezett Széchenyi István, és róla pedig az a történet maradt fönt, hogy amikor mondták neki, hogy kegyelmet kell gyakorolni, akkor állítólag azt válaszolt, hogy persze gyakoroljuk, csak előbb egy picit akaszgatunk. Igen. Most ugye minden ilyen történet az, ha nem is igaz ebben a formában, de jellemzi a helyzetet. hajnót félretették. Tehát az a bizonyos mondás, amit vele kapcsolatban emlegettek, hogy olyan, mint a borotva, szükség esetén elő kell venni, de rögtön utána elrakni, ez nála is működött. Szabolcsban vett egy kisebb birtokot, és haláláig 1853-ig ott élt, és meggyőződése volt, hogy ő rendet rakott Magyarországon.
Szabolcsban éltek?
Igen, igen, birtoka volt ott neki. A lánya egyébként aztán a továbbiakban ott maradt. A lányát állítólag szerették, mert ő teljesen más személyiség volt, mint az édesapja. És talán még egy dolog vele kapcsolatban, hogy mennyire összetett és bonyolult egy ember lélekrajza. A Hajnaú egy kisebb összeget, vagy nagyobb összeget, nem is tudom mekkorát hagyott hátra, azzal a céllal, hogy a 48-49-ben invalidussá vált, tehát harcolni tovább nem tudó katonáknak a életét segítsék. Ez önmagában nem volna annyira érdekes, de az igen, hogy úgy rendelkezett, hogy a mindkét oldalon harcolóknak. Ez viszont abszolút nem illik bele abba a képbe, amit gondolni szeretnénk Hajnaúról. Mindez mit mutat meg? Azt mutatja meg, hogy a történelem roppant összetett és bonyolult, tehát nem szeretnénk Hajnaúról semmi jót mondani, de ez is tény, hogy rendelkezett így. Még egy anekdota vele kapcsolatban, ami mutatja, hogy mennyire megvetett volt a személyiség, vagy mennyire megosztó. Állítólag, amikor meghalt, akkor lefűrészelték a koponyája tetejét a boncolás során, és megdöbbenve látta az orvos, hogy a koponyája az agya lüktet, tehát még él, és élvesen vette el a koponyájának a tetejének a lefűrészelését, és akkor beledöfött egy szikét, hogy azonnal megölje. Tisztelettel jelzem, ez ebben a formában nem igaz. De ahogy az olaszok mondják, sino novero bentrovato, nem is igaz, de jellemző, tehát valószínűleg nem véletlenül pont Hajnaúról terjedt el a dolog.
Ilyen történet volt a mai.
Záró kérdés, Medgyenszky áldozata megérte, vagy ez a hiány való áldozat volt, mert hadi szempontból nem volt jelentősége, hogy Liportvár megmenekül, feltart-e, meddig áll helyt.
A lényeget nem befolyásolta, de én azt gondolom, hogy Medgyenszky Lászlót a katonai kitartása és az esküje motiválta elsődlegesen. Ő ígéretet tett valamire, ezt magánemberként, katonaként semmilyen körülmények között nem akarta megszegni. Úgyhogy ilyen értelemben egyenes gerinccel halt meg, ezt mindenképp a javára kell írnunk. Valószínűleg ezt nem mérlegelte. Felesküdött valamire, és ehhez tartotta magát. Ez egy dicséretes emberi viselkedés, és normális esetben ezért nem büntetés jár.
Oké, nagyon szépen köszönjük, Csaba, nagyon klassz volt, megint egy tényleg olyan lapját ütöttük fel a magyar történelem könyveknek, amelyekre viszonylag kevés fény vetül, de most mi ezt pótoltuk, ezt a hiátust. Köszönjük.
Érdemes utólag visszanézni.
És jövő héten is érdekes lesz. Egy Olaf nevű magyarról lesz szó.
Valóban, akit most nemrég temettek újra. Én mindenkinek javaslom, hogy nézze újra ezt az Oldott Kéve, mint Oldott Kéve című filmet. Sajátos történelmi értelmezés van. Ha pedig valaki személyesen szeretne velem találkozni, június 12-én várom egy székely vacsorán az örömfőzés.hu oldalán, lehet erről tájékozódni. Nem Sobert Norbi barátes lesz, ezt elárulom.
Nagyon szépen köszönjük.
És székely viccek is lesznek?
Én attól tartok, hogy ahogy haladunk előre az este folyamán, a fogyasztással, meg az idővel, ezek száma szaporodni és gyarapodni fog.
Hallgatók nem tudhatják, hogy minket mindig szinte, amikor Csaba meg bejön személyesen stúdióba viccekkel szórakoztat, illetve köszönt, nem mindegyik rádióbarát és képes, de imádjátok, hogyha vicceket mesél, az biztos.
De vállalható, mintha ruttáncot csinálni.
Kétség kívül. Köszönjük szépen, Csaba. Szép
Én
napot.
Köszönöm, szervusztok.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal túlsó végén pedig ma nem más, mint kedves Hugó üzletkötő. Szervusz, önöket!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde? Van-e forgalom, van-e pörgés, vagy ilyen álmos hétköznapi hételei a forma?
Hát egy szóval nem mondanám, hogy unalmas, álmos hétköznap reggel lenne, mivel négy blue chip közül három is negatív árváltozásban van jelen pillanatban. A MOL az egyedül, amit tud emelkedni. 3110 forinton van, közel fél milliárdos forgalom mellett. Viszont a Richtert azt nem megütött égő a befektetők. 10140 forinton van, közel 3,5%-os mínuszban.
Ezt lehet oka ennek? Mi történt?
Ritkán mozog ennyit.
Nem gyakran mozog. Ugye lehet hír amögött is, hogy a gyógyszergyártókkal tárgyal éppen. Nagymárton, valamint az osztalékot is hamarosan fizetni fogják, szóval ez is benne van.
Hát az nem szokta lelökni azt a közelgő osztalék fizetés a papírokat, úgyhogy én akkor inkább a...
Lehet szimplán. Hát,
aki Nagymártonnal tárgyalott, már a befektető gondolatnak arra, hogy na vajon akkor milyen különadó vagy bármi érkezik rá, úgyhogy ez, ha ettől való félelem felerősödik, az már önmagában megmagyarázhatná, ugye?
Hát igen, meg rossz alapvetően a hangulat most. Ugye még a Magyar Telekom ugye 4 blue chip közül, de annak a legkisebb a forgalma, és a nyitás óta tudott egy kicsit emelkedni a Budapest értéktőzsde, de ott van, ahol nyitott. És az idő nagy részében én inkább azt mondanám, hogy negatív tartományban mozgott. Uh-huh. Szóval 96.190 forinton van jelen pillanatban, 8 pontot tudott emelkedni a Budapest értéktőzsde az elmúlt 40 percben.
A nemzetközi hangulat is rossz egyébként?
Az sem túl rózsás, mondjuk azt. Uh-huh. A vezető európai indexek mind esnek. A német DAX index jelen pillanatban 1%-os mínuszban van, 23.900 pontnál. A franciák is 2000-es mínuszban vannak, 2720 pontnál. Valamint a briteknél 8760 pontnál 0,15%-os mínusz van. Szóval nagyon könnyen benne van, hogy ez a negatív hangulat át fog ragadni a Budapest értéktőzsdére is zárás között. Uh-huh. Nem nulla, vagy minimális esés lesz, hanem talán 0,5% körüli is akár, uh-huh. vagy annál nagyobb.
Ha, hallgatok azt írják, hogy nem lehet, hogy ma volt szelvényvágás, mert akkor viszont teljesen érthető, hogy akkor nyilván
igen. már...
Akkor jó, mert akkor, igen. akkor viszont rendben vagyunk, mert akkor...
Igen. lehet, hogy most megfeltetés is ott van szóval. Uh-huh. Emiatt is.
Aha, okay. Okay. Akkor
nézzünk a devizapiacra is rá egy pillanatra, hogy áll a nemzeti fizetőeszközünk, meghökkentően stabil volt az elmúlt időszakban, valamiféle változás mutatkozik el téren. Az euróval szemben mondjuk.
Az elmúlt két hétben azért 403 körül mozgott, plusz-minusz másfél forint volt a sáv alapvetően. Jelen pillanatban gyengül a magyar fizetőeszköz, nyitás óta 2,5 forintot tudott gyengülni a magyar fizetőeszköz, 403 forinton van jelen pillanatban 403 forint 50 fillért kell fizetni 1 euróért, a dollár azt mondom, viszont már egy egységet tudott gyengülni a magyar fizetőeszköz, 353 forint és 30 fillért kell fizetni jelen pillanatban, de ez magával viheti ez is, hogy a lengyel zlotja, az euró lengyel zlotja az, amit talán mozgatja a régiós devizákat, az viszont jóval többet gyengült már a mai napon, és az elmúlt napokban sorozatosan gyengült, de ez közre játszik mondjuk a lengyel választás is, ami a hétvégén volt.
Igen, ott némi politikai bizonytalanság támadta hova továbbat illetően. Nagyon szépen köszönjük, jó kereskedés nektek!
Köszi szépen, sziasztok!
Szervusz, szia! Az elmúlt percekben akkor tőzsdenyitási információkat hallhattunk kedves Hugo üzletkötőtől.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
No, indul a 2025-ös évad a Margit szigeti szabadtéri színházba, úgyhogy kis kettcsinálót tartunk Bán Teodórával, a Margit szigeti színház ügyvezető igazgatójával és művészeti vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt kívánok, én is.
Hát olyannyira aktuális, hogy információink szerint ma már előadás van, ugye?
Hát ma természetesen egy nagy koncert.
A nagy koncert van ma, igen.
Uh-huh. A klasszikus sorozatát nyitjuk meg így a színháznak, mert különböző műfajban működünk, van egészen a könnyű zenétől, a klasszikus zene, opera, musical, balett, tánc, cirkuszi produkciók, stb. Tehát ma ez hivatalosan, így az összetartozás napjának az előestéjén vagyunk, és a Nemzeti Filharmonikusokkal lesz egy csodás nagy koncertünk, Vasai György vezényli és Baráti Kristóf Beethoven hegedű versenyét, egyetlen hegedű versenyét, a legcsodálatosabbat fogja előadni. Itt a Margit sziget, ez a városnak a lélegeztető, nem tudom én, színpadán, ahol minden szellemileg is, meg fizikailag is egy csodás helyszín.
Hát, ha végig nézzük a repertoárt, akkor itt operától kezdve, musicalen keresztül, balett előadáson, tánc előadáson, nagyon sok minden van. Minden műfajból valamit ragadjunk ki, hogy kedvet csináljunk a kedves hallgatóknak ahhoz, hogy elzarándokoljanak a Margit szigeti szabadtéri színházba. Kezdjük talán az operával.
Jó. kezdjük az operával, a két nagy operát mutatunk be, Puccini legkedvesebb operáját, talán az egyik legszebb operáját is, de mindegyiket nagyon-nagyon szeretjük, és így a Marisz Színház egyébként minden szezonban sorra veszi az operákat, a kedvenc operákat. Itt az idén a Pillangó kisasszonyra esett a sor, és azt követően pedig júliusban Verdi Nabukkóját mutatjuk be. Két, azt gondolom, hogy veretes nagy előadás, ahova nem csak a hazai művészek érkeznek szerepekre, de főszerepekben nemzetközi művészeket ránthatunk, Francesca Sassut, Oksana Dikát, Gregory Porter, stb. Brickner Szabolcsot többek között, Szegedi Csabát. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan mese és egy olyan történet, mind a kettő nagyon erős és nagyon izgalmas, ami a Margit-szigeti Színház, aki már volt nálunk, és az általában vissza is tér hozzánk. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert azért ezt látjuk a jegyvásárlásból, vagy az online jegyvásárlásból, mert több alkalommal is visszatérnek egy szezonba, és aztán a következő szezonba is, és nagyon kedvelik az operákat, mert egy olyan helyszín, egy olyan természet által körülölelt, vagy nem tudom én, díszletként szolgáló helyszín, aréna jellegű nagy 3000 fős nézőtérrel, hogy olyan jól érzi magát itt az ember, és hogy valahogy úgy összetalálkozik az előadás, a szórakoztatás, a kapcsolódás. Egy magasabb minőségű szinten. Szóval most ez lehet, hogy túlzásnak tűnik, de akik itt járnak nálunk művészek, és ugyanígy a nézők is ugyanezt vallják.
Stílusok között is ugrálnak az emberek? Tehát átjárás van? Tehát, hogy van, aki a komoly zenei produkciók iránt érdeklődik, vagy akkor van, aki a jazz koncertek, hogy abból is elég sok van, meg jó a felhovatal, vagy azért akkor vegyes, tehát akkor aki egyszer az egyiket már akár a hely miatt más stílusokra is átugrik, és jellemzően mást is megnéz, és így bővíti a saját látókörét, ezt is tapasztaljátok?
Jó a kérdés, pontosan így történik, hiszen akik mondjuk nem jutnak el a Magyar Állami Operaházba, vagy a MIPÁ-ba, vagy a Zene Akadémiára, azok eljönnek a Margit-szigeti Színházra, és erről bizonyítékot is tudok mutatni, mert hogy évközben azért a közszínházi szezonok, koncertszezonokban azért nagyon sűrű mindenkinek az élete, de nyáron levegőt tudunk venni, és el tudunk menni egy ilyen komolyabb kikapcsolódásra, ami úgy tűnik, hogy komolyabb, de ugyanakkor meg nagyon könnyed. Igen, van átjárás, opera és jazz. Ugye most hamarosan következik pünkös hétvégén egy több mint 3 napos a magyar jazz és a magyar bornak az ünnepe. Az ország 6 bor régiójából érkezik 12 bor ezt bemutatni, és az ország Jazz Szövetségének elnökével, Gajer Ferenccel is közösen most már második alkalommal szervezzük meg ezt a komoly hétvégét, ahol hát nem tudom szám szerint, hogy hány fiatal kisebb zenekar lép fel az udvarán, a Margit-sziget udvarán, a Műemlékvíztorony udvarán, és egy hatalmas nagy gára műsorunk is lesz bent a nagy színpadon, ugye a 3000 fős nézőtér előtt, úgyhogy a magyar jazz, magyar bor és az opera is megférnek egymás mellett természetesen.
Uh-huh. Eső napok vannak még, illetve hogy a megbolondult időjárás az mennyi...
Annak nem vettük igénybe őket.
Az mennyire kavart be az elmúlt években, mert azért legváratlan a pillanatokban meg egyre többet tudjuk, hogy szélsőségessé válik az időjárás szabadtéri előadásoknál esténként. Ebből mennyit érzékeltek?
Így van. Nálunk valami keveset érzékeljük, valóban, mert nem csak Budapestről és az agglomerációból érkeznek nagy szeretettel hozzánk, akik itt élnek egy karnyújtás, és levegőt vesznek a Margit-szigeti Színházban egy éjszakára vagy egy estére, hanem az ország különböző részéből is, a külföldiekről most nem beszélek, mert ők hosszabb időt tartózkodnak, esetleg kulturturizmus területén, akik eljutnak a Margit-szigeti Színházba, de hogy érdeklődnek, hogy ott is esik nálunk Budapesten. Mondom, hogy lehet, hogy Budapesten igen, de Margit-szigeten nem. Tehát van egy olyan érdekes, nem tudom mi, időjárási térkép, ahogy a Margit-sziget, lehet, hogy a Duna által ölelve valahogy egy a sziget, egy picit kiesik, nem mondom, hogy nem esik soha, de az elmúlt, én 21. éve vagyok itt a Margit-szigeti Színház vezetője, és hát nem tudom az egy kezemen megszámolni, hogy mi eső napot kellett, hogy igénybe vegyünk, és remélem, hogy ez nem
tényleg?
Következik be.
Ez nagyon érdekes.
De nem gondolná az ember.
Abszolút, igen. Jó, maradjon is így, akkor ezt kívánjuk.
Igen, úgyhogy nyugodtan lehet érkezni hozzánk bármikor is. Akárhol esik, itt nem esik.
Teodóra, ha csak egy programot lehetne.
Kettőt.
Kettő.
Akkor legyen
Jó,
kettő.
Hogy mondjam el, hogy a Gregory Porter itt volt nálunk, és azt már május 17-én itt a közönség előtt vittek egy hatalmas nagy koncert.
Az a nyitás, ugye, a nyitónak?
Nagy nyitás volt, itt volt az Argentinából, a Malevósok, meg a gyereknapot már megtartottuk. Szóval, hogy ezeken túl vagyunk, de hogy mi az, ami az én kedvencem?
Aha.
Hú, hát nagyon... Nagyon sok. Inkább időrendben menjünk. Ugye már említettük a magyar jazz és a magyar bort pillangót is, és mondjuk azt, hogy a Rudolf Musical, meg a Coco Chanelnek az élettörténete táncból. Tehát mondjuk ez a kettő, ami most itt soron következik, vagy ez május, június vége, július elejéről beszélek, július közepéig beszélek, és onnan is még rengeteg dolog lesz, de Anthony Strongot is, hogy említsem meg gyorsan, aki egyébként koncertet ad majd a Margit Szigeti Műemlékvíztorony udvarán a zenekarával. Szóval én azt gondolom, hogy nem érdemes elutazni Budapestről.
Végszónak tökéletes. Nagyon szépen köszönjük a kezdcsinálót, és sok sikert a programok lebonyolításához.
Nagyon szépen köszönjük.
Viszont hallásra, szép napot kívánunk.
Viszont, köszönöm.
Bán Teodórával, a Margit Szigeti Színház ügyvezető igazgatójával, művészeti vezetőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Ennyi volt.
Hát ennyi.
Te most jöttünk.
Ugye? Jó társaságban repül az idő. Hát jó témák.
Ezt a részét nem éreztem feltétlen, de az időpörgését azt mindenképpen.
Hát ezért a kettő összefügg. Na mindegy, Gabikám, hát akkor... Mi még együtt leszünk a héten,
hogy
vagy nézesz ki?
Hogyne, mert hogy...
Holnap Nyúl Zsuzsival várjuk szeretettel. Igen. Gede, az
és, Gede és Ede most így néhány napra
kivonta magát
a
közszolgálat alól, igen.
Holnap Zsuzsival, csütörtökön ismét mi, és azt mondom, hogy Ede még azért pénteken benéz hozzánk.
Egy villámlátogatásra
ismét, és akkor majd Balázs meg majd jövő héten.
Jó, na hát megjött Schmidt kollégina.
Ki lesz még pénteken? Ede meg? Akkor...
Ede meg Gede nem.
Csak Ede meg Gede?
Igen, nem. Ott a fapados.
Fapados napon igyekszem itt lenni.
És igen. Este aznap?
Mi lesz este aznap? Valami koncert várja. Mi lesz az? Nem, majd.
Ami majdnem felléptem.
Muse.
Nem, Belga. Muse.
Na jó, okay. Köszönjük a kitüntető figyelmet és türelmet, mikrobiomunk állapota kritikusan fontos, úgyhogy erre figyeljünk oda.
Azt hittem kritikus.
Együnk fermentált élelmiszereket, és mint professzor úr felhívta a figyelmet, kenjünk magunkat minél nagyobb faktorú naptej.
Igen, vagy valami mindegy, napvédő
cuccal, mert ma nagyon erős lesz az UV-sugárzás, nem okozhat ez további törést a magyar GDP-ben, úgyhogy figyeljünk oda mindenre. Holnap reggel Tali, 6:30-tól élőben. Sziasztok!
Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.